Mai ige szakasz a zsidókhoz írt leveléből, 3. fejezet, 7. versétől a 11. verséig, illetve a 4. fejezet, 3 verse, illetve a 7. verstől a 16. versig. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utamat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel még nem teljesített be az ő nyugalmában való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amit megmondatta. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert ha József bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bemegy az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásait, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki játszhatol az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm neked ezt a csodálatos napot. Köszönöm, hogy egybegyűlhetünk ezen a szent napon, a te napodon, és téged dicsőíthetünk. Kérlek, Uram, te add, hogy tudjunk tiszta szívvel odafigyelni rád. Kérlek, Uram, Márkért, hogy hirdetni fogja az igédet, segíts neki, hogy tudja átadni, amit te akarsz üzenni rajta keresztül. Köszönöm, Uram, neked azt, hogy te vagy a mi nyugodalmunk, és bármilyen kesergésünk, nehézségünk van, azzal elé tudunk menni, és te meg fogsz minket nyugtatni, meg fogsz minket vigasztalni. Kérlek, áld meg az Isten tiszteletünket. Amen.
Miről szól a mai ige? Hogyha néhány szót kellene válasszak, hogy elmondjam, hogy szerintem miről szól a mai ige, akkor azt mondanám, hogy a mai ige szerintem életutakról és hitről szól, akkor azt mondanám, hogy szerintem ígéretről, nyugalomról szól, és mindannyiunkról. A felolvasott igeszakasz azt a zsidókhoz írt levélben találhatjuk, ott olvashatjuk, és bár annak az embernek a személye, aki leírta vagy lediktálta ezt a levelet, pontosan nem tudjuk, annak a személyét homály fedi, hál' Istennek a levél tartalmát ismerhetjük, és tudhatjuk, hogy miről szól ez a levél. A zsidókhoz írt levél elsősorban az Ószövetséget ismerő és az Úr Jézus halála előtt az ószövetségi törvényeket követő, majd az Úr Jézus halála után megtérő zsidóknak szól. Ezek a zsidó emberek, akik elfogadták az Úr Jézus váltságdíját, ők elvileg elfogadták azt, hogy Isten és ember megromlott kapcsolatát egyedül Jézus halála, az Úr Jézus váltságdíja képes visszaállítani. Amiért ez a levél mégis megiratott, annak az volt az oka, hogy ezek a zsidó emberek mégis folyamatos kísértésben éltek, mert számukra kísértés volt teljesen elfogadni, teljesen elhinni azt, hogy a régi szabályokra és a cselekedetekre nincsen szükség többet, mert az Úr Jézus halála minden emberi erőfeszítésen túlmutat. És egyértelművé válik az igéből, hogy ezeknek a zsidó embereknek, akik bár elvileg elfogadták az Úr Jézus halálát, számukra ez nagy kísértés volt, és ez folyamatosan meg is jelent az életükben, és emiatt nem telhettek a cselekedeteikben nyugalmat. És egy másik veszély is felvetődött, mégpedig az, hogy a keresztény hitet, azt a hitet, amit az Úr Jézus adott nekünk, azt elferdítik, és hogy a hitüket rossz alapra helyezve nem tölthetik Istennel az örökké valóságot. Ami a mai igével kapcsolatos úgy tűnik számomra, hogy ezeknek a problémáknak egy nagyon fontos oka és egy nagyon fontos következménye volt. Ezeknek a problémáknak az egyik nagyon fontos oka az a hitetlenségben rejlett, és ezeknek a problémáknak a következménye pedig Isten nyugalmának nélkülözése volt. Annak a nyugalomnak a nélkülözése, amit Isten ígért az őt szeretőknek. Nagyon fontos látni, hogy az ige párhuzamot van Isten két ígérete között. Az egyik ígéret, amiről szó van az igében, azt Isten Izrael népének tette, és az ígéret arról szólt, hogy a zsidóknak fogja adni az ígéret földjét, és előtte Istenüket kivezeti Egyiptomból, megszabadítja őket abból a rabszolgaságból, amiben nagyon sokáig sínlődtek. A másik ígéret, amiről szól az ige, azt Isten az őt szeretőknek tette, azoknak, akik elfogadták az Úr Jézus személyes megváltójuknak, és nekik pedig azt ígérte, hogy az örökké valóságot vele tölthetik. Örök nyugalomban, örök békességben és örök örömben. A következőkben ezt a két ígéretet fogjuk megvizsgálni. Azt hiszem, hogy nagyon jól ismerjük, és talán időrendi sorrenden fel tudjuk sorolni azokat a csodákat, amiket Isten vitt véghez Mózes által, amikor Isten kivezette népét Egyiptomból. Tudjuk jól, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, és Isten 10 csapást adott Egyiptom népe számára. Majd amikor az Egyiptomból kivonultak a zsidók, akkor Isten ketté választja a tengert, és számos más csodát visz véghez. Úgy gondolom, ahhoz, hogy láthassuk a mai ige üzenetét, ahhoz, hogy megérthessük a két ígéret közötti párhuzamot, Isten igéjének fényében vizsgálni kell a következő 3 kérdést. Az első, hogy mit ígért pontosan Isten a zsidóknak. A második az, hogy mit vitt véghez Isten ígéretének beteljesítéséhez. És a harmadik az, hogy Isten ígéretének tudatában és Isten tetteinek megtapasztalásában mit élt meg a zsidó nép, hogyan viszonyult Istenhez? Ugye ez az egész történet ott kezdődik, hogy, illetve annál sokkal előbb kezdődik, de ami most számunkra fontos lehet, az úgy kezdődik, hogy ugye a zsidó nép Egyiptomban, rabszolgaságban sínlődik, és egyszer csak megjelenik Mózes, azt mondja, hogy Isten engem küldött, Isten azért küldött engem, hogy betöltse az ígéretét, amit nektek ígért, és el fogunk innen mindannyian menni, és Isten nekünk fogja adni az ígéret földjét. Én azt gondolom, hogy ezek a zsidó emberek, akik akkor rabszolgaságban voltak Egyiptom földjén, ezek az emberek úgy tapasztalhatták meg Isten hatalmát, hogy a történelemben nagyon kevesen. És nem arról beszélek, hogy mi nem tapasztalhatjuk meg Isten hatalmát, vagy nem olyan mértékben egyszerűen, csak azt mondom, hogy talán ezek az emberek Isten hatalmát máshogy, más jelleggel tapasztalták meg. Ezek az emberek sorozatban egymás után kézzel fogható, fizikailag mérhető csodákat tapasztaltak meg. És nem csak egy csodát, nem csak kettőt, nem hármat, hanem sokat egymás után, és mindezt nem csak úgy, hogy történtek maguktól a csodák, hanem valamilyen ígéretnek a fényében történtek. És azt gondolom, hogy mindezen csodák sorozata arról tett bizonyságot a zsidó nép számára, hogy egy mindenható Isten áll mellettük. Ugye megtörténik a 10 csapás, Isten elkezdi kegyelmesen kivezetni Egyiptomból a népét, kivonulnak, aztán ketté válik a tenger, és végül ugye egy egész egyiptomi sereg veszik el a habok között, lesz a habok martalékánál. És nagyon fontos látni, hogy mindeközben a csapások között, mind a kivonulás során, mind amikor elveszik ez az egyiptomi sereg, akkor a zsidó nép biztonságban van. A 2 Mózes 14.31-ben ezt írja az ige, és ez azután van, miután az egyiptomi sereg megsemmisül. Ezt azért fogom most felolvasni, mert úgy érzem, hogy kifejezi azt, hogy milyen volt ez a zsidó nép a szívében. Ez így hangzik ez az ige, hogy amikor látta Izrael azt a nagy dolgot, amelyet az Úr Egyiptomban véghez vitt, félni kezdte a nép az Urat, és hittek az Úrnak és Mózesnek az ő szolgájának. Egy szót szeretnék kiemelni. Az, hogy látva az, hogy milyen sok csodát tett Isten, hogy hogyan vezeti őket, azt írja az ige, hogy félni kezdte a nép az Urat. Nem volt nekik elég az, hogy Isten ígéretének fényében olyan sok minden beteljesedett már. Egy egész hadseregnek el kellett vesznie ahhoz, hogy elkezdjenek hinni, és elkezdjék félni az Urat. Ezen a ponton elkezdődik egy olyan eseménysorozat, ami azt gondolom, hogy tiszta képet ad arról, hogy Izrael népe ténylegesen hogyan viszonyult Istenhez. Ezeknek bizonyos elemeit fogom csak feleleveníteni, ami azt gondolom fontos azért, hogy megérthessük mindezt. Ugye elveszik az egyiptomi sereg, a nép tovább megy, és nem sokkal utána a nép elkezd zúgolódni, mert nincsen hús. Azt mondják, hogy hát Egyiptomban mi a húsos fazék mellett ültünk. Isten mit tesz? Isten mannát is húst ad a népnek. Aztán kicsit tovább megy a nép, és elkezdenek zúgolódni amiatt, hogy nincsen víz és tomjasak. Erre Isten válaszként vizet fakaszt a sziklából. Aztán Isten segítségével ez a zsidó nép legyűzi az amálekitákat, és Isten ezzel a néppel meg akarja, és nem csak akarja, hanem megerősíti a szövetségét. Törvényt ad ennek a népnek. És mindeközben, miközben ez történik, mit tesz a zsidó nép? Aranybóriút készít, és elkezd egy élettelen tárgyat imádni. Ezután Isten megharagszik, mert fáj neki. Nagyon sok embernek meg kell halni, és olyan furcsa mégis, hogy egy ilyen nagy elfordulás után megint kegyelemmel válaszol, és Isten újból megerősíti a zsidó néppel kötött szövetséget, ezt pedig a 2 Mózes 33.2.3-ban olvashatjuk. Ez pedig így szól, hogy elküldöm előtted angyalomat, és kiűzöm a kánoániakat, emóriakat, hettitákat, perizieket, hívieket és jebusziakat. Bejutsz a teljel és mézzel folyó földre, de én nem megyek föl veletek, mert kemény nyakú nép vagy, hogy el ne pusztítsalak az úton. És szeretném megjegyezni, hogy mindezekben a csodákban, miközben az Izrael népe megcsodálhatta, illetve megtapasztalhatta Isten csodáit, Isten számos más dologgal is jelzi az ő jelenlétét. Például Isten tűzoszlopként vonul előttük. Mutatja az utat, világít a sötétben nekik. És ebben az esemény sorozatban, ami egy világos képet adhat számunkra arról, hogy milyen ez a zsidó nép, egy újabb fordulóponthoz érkezünk, amikor ez a nép elér a Párán pusztába, és Isten azt parancsolja Mózesnek, hogy a 12 törzsből válasszák ki 12 embert, és most itt az idő, menjetek el, kémleljétek ki azt a földet, amit én majd nektek fogok adni. És ebből a 12 vezetőből, ebből a 12 kémből, 12-en egy dologban egyetértenek. Azt mondják, igen jó föld az, amit Isten ad számunkra, igen jó ígérettel bírunk. Azonban ami érdekes az, hogy 11-en azt mondják, hogy igen ám, de azt a földet óriások lakják, azt a földet olyan emberek lakják, akik erősek. Jól forgatják a fegyvert, és hát sokan vannak, kizárt, hogy mi oda be tudunk jutni. 12-en, vagy 12-ből 11-en hitetlenek voltak. És ez az a pont, ahol Isten nem változtatja meg az ígéretét, de megvonja a hitetlen néptől. Isten mindvégig gondoskodik erről a népről, ígéretének fényében mindent megtesz. Mit ígért Isten? Azt ígérte, hogy kivezeti őket Egyiptomból, és nekik adja ezt a földet. Mit tett Isten? Mindent, ami ahhoz kellett, hogy ez a nép kimenjen Egyiptomból, és ugye ezen a ponton már ezt az ígéretét be is teljesítette. És nem csak, hogy megtesz mindent, hanem mutatja jelenlétét ennek a népnek. És mi a helyzet a néppel? Mi a nép bűne? Talán az, hogy nem hisz Istenben. Az ige alapján egyértelmű, hogy hisz Istenben. Isten ott van velük, fizikailag is meggyőződtek arról, hogy ez az Isten valóságos. Talán ez a zsidó nép nem mondja urának Istent. Azt is olvassuk, hogy de igen, ez a nép Istent urának szólítja több helyen is. Mi a baj akkor? Az a baj, hogy nem hisznek. És az a baj, hogy amit nem hisznek, az az, hogy nem bízhatnak Istenben. Nem értik meg ezek az emberek, hogy az ő problémáikon nem nekik kell úrrá lenni. Amikor zúgolódnak a víz miatt és a hús miatt, akkor nem az az embereknek a bűne, hogy nekik szükségük volt a vízre, hanem az, hogy nem bíztak Istenben. Nem hitték el, hogy Isten gondoskodni fog róluk. És ezek az emberek nem értik, hogy lejárt az emberi erőlködések, az emberi megoldások ideje. És bizalmatlanságuk nem más, mint Isten gondoskodásának az elutasítása. Isten nem engedheti be őket az ígéret földjére. Ezt talán több szempontból is, vagy szemszögből is meg lehet közelíteni, hogy miért nem. Én egy dolgot szeretnék kiemelni. Azért nem mehetnek be az ígéret földjére, mert nem szeretik Istent, mert nem bíznak abban az Istenben, aki oly számtalan módon bizonyságot tett arról, hogy ő velük lesz. Nem mehetnek be, mert az nem Isten dicsőségére lenne, és már csak azért sem mehetnek be az ígéret földjére, mert nem tudnák megtapasztalni hitetlenségük miatt azt a jót, amit Isten készített nekik. Mit tesz Isten? Megbünteti a népet. És úgy tűnik, hogy mindaz, amit tesz Isten, az az, hogy büntet. De én úgy látom, és azt hiszem, hogy ebben a büntetésben is ott volt Isten kegyelme és áldása. Ezt a népet 40 évnyi bolyongásra ítéli. Erre a népre nehéz idők várnak. Ennek a népnek gyógyulásra volt szüksége. Ennek a népnek kellett egy újabb lehetőség a gyógyulásra, hogy nekünk is. Ahogy nekünk is meg kell gyógyulni abból a természetből, abból a bűnből, amiből az Úr Jézus tud meggyógyítani minket, és ami tudja dicsérni Istent. Hogyha betegek vagyunk, és én ezt már sokszor tapasztaltam, akkor gyakran előfordul, hogy a gyógyuláshoz vezető út az valamilyen műtéti beavatkozáson keresztül vezet. És mivel úgy tűnik, hogy erre sokszor szükség van, és nálam is sokszor szükség volt az életemben, és úgy tűnik, hogy lesz is még erre szükség. Tudom azt, hogy egy műtét általában fájdalommal jár, egy általában egy műtét nehézséggel jár, és általában egy műtét kellemetlenségekkel jár. Mégis általában az emberek vállalják a műtétet, mert remélik, hogy a műtét után egy teljesebb, egy örömtelibb, egy jobb életük lesz. És vannak műtétek, amik nem fájdalmasak, vannak, amik igen fájdalmasak, vannak olyan műtétek, amik után hosszú lábadozásra van szükség, és vannak olyan műtétek, amelyeknek a nyoma egy örök életre megmarad rajtunk. Én azt hiszem, és én azt látom, hogy valahogy lelkisíkon is ugyanez a helyzet velünk. Ami kórosan elváltozott természetünk, ami azóta van, hogy az ember hátat fordított Istennek, gyógyításra szorul. És van, hogy azt találjuk az életünkbe, hogy olyan dolgokat, olyan körülményeket, vagy olyan embereket kell elvesztenünk, amiket, vagy akiket szeretünk, és ez fáj. És van olyan, hogy olyan körülményeket, olyan dolgokat, vagy olyan embereket kapunk a környezetünkbe, ami szintén kellemetlenséggel jár, ami szintén fájdalommal jár, és mégis van célja. Lehet, hogy a lelki életben végzett műtétek fájnak, lehet, hogy nyomai egy életre rajtad maradnak, lehet, hogy nem bírod visszatartani a könnyeidet, olyan nehéznek érzed. De tedd fel a kérdést, hogy mindez hova vezet. Tedd fel a kérdést, hogy ez egy olyan életre vezet, ahol jobban bízol Istenbe. Egy olyan életre vezet, ahol jobban szereted Istent. Mert ha igen, akkor ez a műtét téged az életre visz, és nem hiába való. Azt hiszem, hogy mindannyian emlékezünk Jákobnak a megtérésére arra, hogy Jákob egy éjszakán keresztül küzd egy angyallal, Istennel magával, és ragaszkodik Istenhez. És Isten megáldja őt, de szimbolizálva azt a lelki műtétet, amit Isten el kellett végezzen az ő életébe, Jákobot egy élete sántává teszi. De én azt hiszem, hogy mit sem számított ez Jákobnak. Mert örömmel mehetett tovább az úton, mert tudta, hogy merre megy. És ahogy nekünk a mi bűnös természetünkből, ugyanúgy a zsidóknak is egy ilyen gyógyulásra volt szükségük. Visszatérve Isten két ígéretéhez, a párhuzam talán most már kezd kirajzolódni előttünk. Látni kell a párhuzamot, hogy ahogy a zsidók nem hitték azt, hogy Isten gondoskodni fog róluk, ugyanúgy a mi életünkben is fennáll annak a veszélye, hogy nem hisszük el, hogy Isten gondoskodni akar rólunk, és szeretni akar minket, és fennáll a veszély annak, hogy nem hiszünk egyedül Jézusban. Egyedül abban a váltságműben, amit ő a kereszten véghez vitt. És nem hiszük el, hogy Istennel együtt lehetünk mi az örökké valóságban, hogyha megbánjuk a bűneinket. Az ige alapján, hogyha nem tudunk benne bízni, ha nem tudjuk Isten teljes szívünkből szeretni, teljes bizalommal, akkor bizony baj van az életünkben, mert mi sem mehetünk be a nyugalomba. Mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugodalmába való bemenetel ígére, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban lévőnek lássék. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot miként azoknak, de nem használt nekik a halott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Később pedig ezt olvassuk. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szívetek. Mert ha Józsui bevitte volna őket a nyugodalomba, nem szólna azután egy másik napról. Eszerint még hátra van a szombati nyugalom Isten népe számára. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáétól. Látni kell azt tehát, hogy ez a párhuzam a két ígéret között teljes. Amit Isten akkor ígért a zsidóknak, ugyanúgy nekünk is ígér Isten valami mást, valami jobbat. De ugyanaz a feltétele a két dolognak, bízni Istenben. A zsidóknak az ígéret földjét ígérte, nekünk pedig az Istennel való teljes megbékélést, és az élet cselekedeteiben való megnyugvást ígéri. Itt az ige igazából kétféle nyugalomról beszél. Az egyik nyugalom az, amit az ember akkor kap meg, amikor megbékél Istennel, akkor kap meg, amikor elfogadja az Úr Jézust, amikor új életet nyer. Ilyenkor az embernek már nincsen miért aggódnia, mert tudhatja, hogy Istennel tölti az örökké valóságot. És ebben lehet békessége. De az ige itt szól egy másik nyugalomról, ami a cselekedeteinkben való nyugalmat jelenti, és hogyha elfogadtuk az Úr Jézust megváltónak, még nem jelenti azt, hogy békességünk lesz a cselekedeteinkben, még nem jelenti azt, hogy megnyugvást fogunk találni az élet minden egyes területén. Az a jó ebben, hogy mind a kettőhöz ugyanaz kell, mind a kétféle nyugalomhoz. És ez pedig az Istenben való hit. Ez garantálja mindazt, hogy a jóban, a szépben tudjunk örülni, de azt is garantálja, hogy örömünk lesz a nehézségben, a fájdalomban, és akkor is, amikor műtenek. Az utolsó rész, amiről szeretnék beszélni, az Jézus. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Mindez arról a Jézusról szól, arról a nagy főpapról, akiben hinnünk kell ahhoz, hogy Isten ígéreteit elnyerhessük. Hogy mindez a nyugalom, amiről az ige beszél, valóra válhasson a mi életünkben. Pár hete Ákossal túrázni voltam. És a helyzet az, hogy az Ákos sokkal gyakorlottabb túrázó, mint én. És nagyon sokszor előfordult, amit én nem is bántam, hogy az Ákos előttem ment, és különösen az ilyen meredekebb kaptatókon. És ahogy én mentem mögötte, viszonylag sarkában voltam, és az ilyen meredekebb szakaszon, amit én láttam, az csak az Ákos lába volt. És biztos úgy tűnt, hogy nagyon udvarias vagyok, hogy előre engedem. De volt bennem még egy gond, hát, hogy megfigyelem, hogy az Ákos hova lép, hát, ha megcsúszik a lába, én akkor máshogy lépek, vagy máshova lépek. És hát így mentünk az úton. Persze nem végig. Ez a kép, hogy megy előttem valaki, és figyelhetem a lábam nyomát. Ez a kép engem az Úr Jézusra emlékeztet. Arra az Úr Jézusra, aki mindenen átment, amin mi átmehetünk. Arra az Úr Jézusra emlékeztet, aki úgy vesztette el mindent itt a Földön, hogy nem volt semmi bűne, hogy nem érdemelte meg a halált. És azt hiszem, hogy az Úr Jézus is, mivel egyszerre ember és egyszerre Isten volt, ezért az Úr Jézusnak is szerintem nagyon sok minden kedves dolog volt itt a Földön. Kedves dolog volt, kedves emberek voltak körülötte, akiket őt szeretett. Hiszem, hogy az Úr Jézus is szerette az életet, és bűntelenül élvezte az életet, amíg ő itt volt. És látjuk azt, hogy az Úr Jézus mégis mindenről lemondott, az Úr Jézustól mégis mindez el lett véve. És ez mi miattunk volt. Amikor az Úr Jézus imádkozik a Gecsemáné kertben, mielőtt megfeszítik, akkor olvassuk az igében, hogy az Úr Jézus vért izzad. És az egyik evangélium így fogalmaz, hogy az Úr Jézus azt imádkozza, hogy Istenem, hogyha lehetséges, akkor ezt a poharat vedd el tőlem. Ezt is tegyük fel a kérdést, hogy mi lehetséges? Lehetséges-e az, hogy az emberek máshogy üdvözüljenek? És látjuk Isten válaszát, hogy nem volt lehetséges, az Úr Jézusnak meg kellett halnia. És mit látunk még ebből a kis életképből? Azt látjuk, hogy az Úr Jézusnak az érzelmei nem azt diktálták, hogy ő fölmenjen a keresztfára miértünk. Nem azt számított, hogy mit érez. Nem azt számított, hogy fájt neki már, és tudta, hogy mi vár rá ott a keresztfán. Nem azt számított, hogy tudta a nyomorúságát, tudta, hogy mind kell keresztül mennie, mindezt mi értünk. Hanem azt számított, hogy annak ellenére, hogy tudta, hogy nagyon fájni fog neki, megtette. Régebben nagyon gyakran imádkoztam úgy, és azt gondolom, hogy ez nem egy rossz imádság, hogyha azt mondom, hogy Istenem, kérlek, légy velem. Nem rossz imádság, hogyha ez az imádság azt fejezi ki, hogy Istenem, nekem szükségem van rád, és szeretnék veled lenni. Én sokszor imádkoztam így. És azt hiszem, hogy ennek az imádságnak van egy teljesen másik aspektusa is. Van egy olyan aspektusa, amikor felismerjük azt, hogy nem Istennek kell velünk jönnie. Hanem rájövünk arra, hogy mi érdemtelenek vagyunk arra, hogy Istennel menjünk. És akkor az imádság már úgy hangzik, hogy Úr Jézus, engedd meg, tűrjél meg mögötted, a környezetedben. Engedd meg, Istenem, hogy a te lábad nyomába lépjek, mert tudom, hogy nem vagyok méltó. És akkor megfordul minden, mert nem Isten jön velünk, hanem mi megyünk Istennel. És hiszem, hogy ez lehet a mi békességünk, a mi nyugodalmunk alapja, arra az ígéretre tekintve, hogy egyszer megkapjuk az örök kivalóságban lévő békét és örömöt, és azt, hogy már most a cselekedeteinkben nyugalmat kaphatunk, az így lehetséges, hogy nem mi megyünk elől, és nem mi hívjuk arra Istent, hogy gyere velünk és áld meg. Úgy gondolom, hogy a mai ige életutakról szól. Mutat több példát. Mutatja azt a példát, amit a zsidóknak be kellett járni. Mutatja azt a példát, hogy milyen műtéteken kellett átmenniük. Hogy Isten még azokon a 40 évi bolyongáson keresztül mennyi minden kegyelemmel ruházta föl ezt a népet. Esélyt adva nekik arra, hogy meggyógyuljanak a bűnjeik. Nekünk is megvan ez a lehetőségünk. Föl kell tennünk a kérdést magunknak, hogy milyen a mi életutunk, milyen a te életutat. Tied már az ígéret? Az ígéretben élsz? Hiszed azt, hogy a te erőfeszítéseid, azok nem hozhatnak semmi jót? Tudod-e, hogy Isten a magáinak nevez téged? Van-e megnyugvás a cselekedeteidben? Van-e örömöd akkor is, amikor bizonytalanságban állsz? El tudod-e mondani, hogy biztosan állok a bizonytalanságban? El tudod-e mondani, hogy bár nagy próbákat élek át, de örülök. Lehet, hogy sírok, de belül örülök. Nem tudom, hogy ki hogy áll. Ezt mindenkinek magának kell átgondolnia. Lehet, hogy műtét előtt, lehet, hogy éppen most műtik a lelkedet, de lehet, hogy műtét után állsz, és lehet, hogy még jön sok. ha neked még nem áll mind a két ígéret, akkor neked még ma döntened kell valamiről. Ha nem békültél meg Istennel, akkor döntened kell arról, hogy akarod-e Istent követni. Akarsz-e hinni benne? Ha már Istennel megbékültél, de még a cselekedeitedben nem érzed azt a békességet, nem érzed még azt, hogy Isten gondoskodása mindenek felett határozhatja meg a te békességedet, akkor megint csak döntened kell, hogy bízzad-e benne. Elhiszed-e azt, hogy ő gondoskodni fog rólad, és elhiszed-e azt, hogy ő szeret? Sokszor érzem azt, hogy nem tudok hinni. És ez így is van. Magamtól nem tudok hinni. És szerintem az ige alapján biztosan tudjuk, hogy senki sem. Mert a hit ajándéka az Istentől van. Nem tudsz dönteni talán, mert azt mondod, hogy nem tudok hinni eléggé. És az a helyzet, hogy más embertől, más bizonyságtételétől, más embernek a megtapasztalásából sem fogsz te hitet kapni. Azt egyedül Isten adhat. És ezzel kapcsolatban mindig az a történet jut eszembe, amikor az Úr Jézushoz megy egy százados, és azt kéri tőle, hogy ha lehetséges, akkor gyógyítsd meg a lányomat. És az Úr Jézus visszakérdez, hogy ha lehetséges. És az Úr Jézus azért kérdez vissza, mert ez a kérdés nem tükrözte azt teljesítet, amit Isten elvárt tőlük. Ez a százados kételkedett abban, hogy lehetséges az Úr Jézusnak, hogy az ő lányának a sorsa jóra forduljon, és hál' Istennek ez a százados rögtön válaszol, azt mondja az Úr Jézusnak, hogy segíts a hitetlenségemen. És meggyógyul a lány. Jézus válaszolt neki. Tehát a mai igében Isten azt mutatta számunkra, hogy egyedül az Úr Jézusban találhatunk meg egy olyan igazi kapcsolatot, ami Isten és ember elromlott kapcsolatának a helyreállított változata. Egyedül az Úr Jézusban hihetünk. Egyedül benne hihetünk, hogy ha őt elfogadjuk, akkor minden ígéret a miénk lehet. És nem kiegészítve azokkal a dolgokkal, amikkel mi úgy gondoljuk, hogy majd megoldjuk a mi problémáinkat. Mert az már nem Istentől van. Imádkozzunk. Istenem, hálát adok neked a szeretetedért. Köszönöm, Istenem, azt, hogy olyan jól kirajzolja előttünk az ige azt, hogy egyedül a te gondoskodásodban bízhatunk. És köszönjük, Istenem, hogy azt is láthatjuk, hogy ezt a gondoskodást, ezt a szeretetet elutasítani bűn. Kérlek, Úr Jézus, hogy munkálkodj a szívünkbe. Kérlek, Istenem, hogy segíts mindannyiunknak biztosan állni a bizonytalanságban. Segíts, Uram, örömöt találni a jóban, a szépben, és örömöt találni a nehézben, és mindenben, amit te adsz. Köszönjük, Istenem, hogy szeretsz minket, és köszönöm azt is, hogy mi is szerethetünk téged. Ámen.